legjobb programok.
A kísérőt ma is magyar zene.
Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Kérdezhetném, mi a sorsod? Most vagy holnap vár rád? Nézd fel, s hogyha látod, érezd, milyen őrizd e csodát.
Kérdezhetnéd, mi a sorsod, ha beköszönt a tél, meleg kandalló tüzénél, már egyikünk se fél. Az
Wellness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a nyári színházak világában, egészen pontosan egy nyári színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Városmajori Szabadtéri Színpad igazgató nője, Benkő Nóra. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy ez így helyes, hogy Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatója, vagy más a titulus, hivatalos megnevezése?
Ó, hát ez nagyon bonyolult. Szabadtér Színház Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, de egyébként én úgy szoktam mondani, hogy a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója, mert hogy a Margit szigeten van egy másik helyszínünk is, és azt is vezetem.
Kicsivel távolabb van, tehát hogy a kettő között nem egy metró megálló a különbség.
Alapvetően nem is ez volt, igen, az összekötés az alapja, hanem az, hogy egy csapat irányítsa. Ugye mi a Városmajorban nyáron üzemelünk, azért ez nem azt jelenti, hogy egész évben nem készülünk a nyári évadunkra, hiszen ez egy nagyon-nagyon nagy munka. Viszont mégis azt gondolta a főváros, gondolom, hogy egyrészt jól végezzük a munkánkat, másrészt pedig, hogy a Kristály Színtér 12 havi működését is el tudja ugyanaz a csapat látni. Ugye mind a kettő látni kell, hogy ez egy fővárosi fenntartású intézmény. A Kristály Színtér a Margit szigeten a kristályvíz palackozó volt. Tehát ez volt a Margit szigeten a palackozó. És hát egy nagy döntés volt 22-ben, hogy az épületet eladják, vagy kulturális célra hasznosítják. És hát ez meg kellett találniuk azt a csapatot, aki erre alkalmas, de azt gondolom, hogy 4 év alatt rengeteg program volt, úgyhogy megérte, hogy megtartották.
Színvonalas minőségi programok, és még egy hozzáadott érték mellette nagyon finom a hamburger, de hát ez egy másik topik ott abban a bizonyos kis presszócskában, ami ott van mellette.
Nyulam presszó, igen, mert nyulak szigete, nyulam presszó, nyúlon túl, és engem a szüleim nyuszmusznak hívtak gyerekkoromban, úgyhogy összeérnek a dolgok.
Hogyha már azt említed, hogy a szüleid így hívtak, alapvetően neked nem úgy indul, hogy akkor te majd mindenféle színházakban igazgató leszel. Nagyon sok mindennel foglalkoztál. Elsősorban azzal, hogy akkor tökéletesen beszéld a franciát, és erről neked legyen papírod is, aztán fölálltál mindenféle színpadokra, mindenféle színházakban, aztán utána egyszer csak befigyelt pár évvel ezelőtt, és közben még csomó minden történt, hogy akkor te elkezded vezetni ezt, vagy ezeket a helyeket.
Igen, olyan furcsa, mert amikor ezek így történnek az emberrel, akkor olyan, mintha ezek a véletlenek lennének, és nem akarok nagyon misztikus lenni, de hogy visszanézek így 55 év távlatából, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen egymásra épültek, mintha valaki ezt így megszervezte volna. Tehát tulajdonképpen nem volt olyan tudásanyag, ami utána fölöslegessé vált, hogy ó, hát ez egy zsákutca és fölösleges, hanem mindent valahogy föl tudtam használni később. Tehát nekem az volt a mondás, mi hárma vagyunk lányok, hogy mindenkinek ugye diplomásnak kellett lennie, meg Apáczai Cseh János gimnáziumba jártunk, meg jó tanuló, jó kislányok voltunk, tehát hogy ez volt az út kijelölve. De én, mint középső, lázadtam azért ez ellen egy olyan szempontból, hogy én színésznő akarok lenni. De azért közben meg is akartam felelni a szüleimnek, tehát ez egy kettősség volt bennem, így jelentkeztem 18 évesen a színművészetire is, és a bölcsészkarra is, és hát a bölcsészkar francia-magyar szakára vettek föl, de végül is nem volt probléma, hogy ezt elvégeztem, mert később jól jött majd.
Színésznő szerettél volna ezek szerint lenni? Tehát, hogy amikor nem tudom, meg volt a nagy ráeszmélés ilyen 14-15 éves korodban, akkor azt mondtad, hogy akkor én mindenképpen a színház világa felé szeretnék elindulni.
Ez úgy alakult, hogy volt egy csodálatos magyar tanárnőm, és azt gondolom, hogy minden az iskolákban dől el, és ezért nagyon fontos az oktatás. Tényleg Buda Éva néni egy olyan fantasztikus magyar tanár volt az általános iskolában még, aki arra vett rá minket, de ilyen finoman, hogy például az aranybaladákat előadtuk. Tehát ott szaladgáltam én is kundabigélként, meg mindenféle. Tehát, hogy már akkor a játék része volt az, hogy színházat csinálunk. Úgyhogy egy lány csapatom volt, és én rendeztem, én voltam főszereplő és minden is, és akkor a 14 éves korom fölött pedig állandóan a Nemzeti Színházban ültem. Akkor nagyon erős volt a Nemzeti Színház.
Ez még a régi Nemzeti, ugye?
Régi Nemzeti, és ott volt a Mácsai, Hirtlin, Kubik Anna, Pere Martoni Krisztina, tehát egy Bubik István, Funtek Frigye, tehát sorolhatnám, és hát én oda és vissza voltam értük. Úgy kitaláltam, hogy én úgy közelítek hozzájuk, hogy mégiscsak nem megalázóan ott állok, és aláírást kérek, hanem interjúkat készítettem az Apáczai újságjába, például Bubik Istvánnal, meg kritikákat írtam, de hát ez volt a szenved, és ez volt a tudatalatti álmom. Én voltam a Szavaló kislány a gimiben, meg egy darabot is rendezett nekünk, egy kétszereplős darabot az egyik magyar tanár, De hát ez csak egy ilyen nagyon távoli álom volt, mert tudtam azt, hogy tizenvalahány embert vesznek föl, jelentkezik 7000 ember, és hát miért kerülnék én be abba a tizen... És nem is kerültem 18 évesen.
Hanyagyára vettek föl?
Én akkor megsértődtem.
Az tehát 18
évesen megsértődtem, és azt mondtam, hogy köszönöm.
Ez tipikus, hát, így szokták egyébként.
Ha nem kellek, hát nem kellek. És akkor,
nem tudjátok, mit vesztetek, majd később megtudjátok.
Pontosan, és megtudták. De ugye lényeg nem voltam ilyen, hanem el voltam keseredve természetesen. De fölvettek a francia-magyar szakra, és ott még voltak tankörök, és olyan tankörbe jártam, ahol például Laczfi János volt a tankörtársam, de oda járt akkor Tóth Krisztina költő is, és nagyon sok fantasztikus embert ismertem meg a magyar szakon, meg a francia szakon, a bölcsészet, ez sem volt hiába való, de azért éreztem, hogy ez nem az én terepem, tehát nagyon jó nyelvészet, meg minden, de én ezt nagyon unom. És elvégeztem, meg...
Ott szoktak egyébként elvérezni az irodalmárok, a magyar szakosok, a nyelvészeten.
Igen, meg a francia nyelvészet, amikor szokták mondani, hogy tudsz kínaiul? Nem, de van egy hetem rá, akkor megtanulok, tehát mondják ezt az egyetemisták, de nagyjából így mentem be egy francia nyelvészet vizsgára. Most már ne kérdezz belőle semmit. De a lényeg az, hogy viszont nagyon kitartónak kellett lenni az én családomban, és el is végeztem, tehát végig mindent megtettem azért, hogy meglegyen a diplomám. De közben én azért ezt kevésnek tartottam, mint szenvedélyt, mint életet, mint hatást rám 20 évesen, és akkor a Szkéné Színházban láttam egy Mester és Margarita című előadást, ami egyszerűen letaglózott. És azt gondoltam, hogy én színész leszek, akármi történik, és akkor a Szkénébe jelentkeztem, és hát egy olyan csapattal voltam 4 éven keresztül az Arvis úrában, mint Scherer Péter, nagyon szerettem őt, mai napig nagyon nagyon-nagyon jó szívvel gondolok rá, Péter Fibori, Pintér Béla, teljes Horgas família, akkor hát nem is tudom, tehát nagyon-nagyon sokan, akik utána Terhes Sándor, akik ma meghatározói a színházi életnek, és ez egy nagyon erős csapat volt, és csodálatos előadásokkal, és így nem is jelentkeztem 6 évig a színműre.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója, mindemellé színész műsorvezető, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Értelmet nehéz látni, az órában nem lesz. Mint valahogy behalkítod a telefont, egy sarkot a szobádból, a pók telefon. Hát nyomom én is, de ha csak esik, látszik a falakról, lassan pattog le a festék, úgyhogy inkább végre lekaparom és újra festek, úgy, ahogy akarom.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Én mondtam, hogy nem jó így, próbáljuk meg máshogy. Én mondtam, hogy nem jó, de nézd már megint csak, te látod, lelked árnyékában, ketten te és én, veszünk össze, kérlek, egymás kezét. Ha szeretnél,
Fitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója, minden mellé színész és műsorvezető, a nyelvészet nagy tudora ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Köszöntök mindenkit!
Ez csak ilyen kis vicc volt, mert hogy magyar szakot és francia szakot is végeztél, és akkor utána mondtad, hogy kevés volt Mester és Margarita, és megpróbáltad még egyszer. Te iglódi horvai, nem? Vagy valahogy?
Igen, tehát 6 év után jelentkeztem újra, amikor már az Arvisúrában azt éreztem 4 év a szkénézés után, hogy ott ismerem, szeretem, de szeretnék még mást is megtanulni, más típusú színházi nyelvet, és akkor jelentkeztem, igen, a színművészetire, és a Horvai István vett fel, ugye a híres horvai osztályok, és Máté Gábor volt az osztályfőnök helyettesünk, Iglódi István is tanított zenés mesterséget, és később ő hívott engem a Nemzeti Színházba, amikor végzős voltam, és így kerültem az akkori Nemzetibe, hatalmas nagy bölények közé, Sinkovics Imre, először én voltam
Ami Kállai Feri bácsi is ott volt.
Igen, és mindenkivel egy színpadon lehettem, aminek tényleg egy iszonyatosan jó élmény, és csodás emberek voltak, és csodás színészek.
Az milyen volt, Nóri? Említetted, hogy középiskolás korodban a Nemzeti Színház megszállottja voltál, mentél, és akkor interjúkat készített, nem akartál csak aláírást, akkor még selfie nem létezett szerintem, vagy nem úgy. És aztán utána eltelt sok év, és aztán utána már végzett színésznőként. Ugyanahoz a művészbe járóhoz mentél, lenyomtad a kilincset és bementél. Ott egy kicsit azért, nem tudom, büszkébb az ember, vagy örömmel tölti el ez az érzés? Tehát, hogy milyen volt úgy visszamenni oda, hogy akkor itt most már nem csak egy interjú kész.
Ezért mondom, hogy amikor történnek veled az események, akkor olyan, mintha ez a véletlen műve lenne. De visszamenőlegesen meg, olyan, mintha én akkor készültem volna erre, vagy nem. Szóval, hogy minden összefügg, és csodás érzés volt. Azért félelmetes is volt. Tehát amikor a Molnár Ferenc hattyújában én voltam a hattyú, és akkor mellettem állt anyám Béres Ilona, Kála Ilona, Agárdi Gábor, Sinkovics Imre, Kozák András, Drahóta Andrea, hát nem mindig tudtam megszólalni. Szóval nem mondom, hogy egy felszabadult próbaidőszak volt, és azért bele kellett jönnöm, hogy olyan nagy ágyuk mellett, akik ugyanúgy beszéltek a büfében, és aztán Sinkovics Imre is elnyomta a cigarettát, fölment a színpadra, és ugyanazon a hangon folytatta, és az utolsó sorba lehetett hallani, és abszolút hiteles volt. Úgyhogy hát lestem őket nagyon, hogy csinálják ezt. És Kálai Ferenccel is, igen, a Közszívű ember fiaiban, ő volt Hajnaú, én meg Alfonzin. Úgyhogy jó kis élmények ezek.
Számtalan előadás fűződik hozzád, vagy számtalan előadásban szerepeltél bármelyik helyes lehet, és olyannyira beetted magad oda az akkori nemzetibe. Ez ugye most a Magyar Színház.
Igen, Pesti Magyar lett a neve, most már csak magyar, igen.
Igen. Szóval, hogy ott elkezdél tanítani.
Hú, ez is egy bonyolultan alakuló történet volt, mert azért nem minden ilyen rózsaszín köt, szóval a színészek élete azért olyan, hogy néha kapsz, mondjuk márciusban kiírnak egy szerepre, aztán úgy következő alkalommal októberben lesz egy szereped. És én azért nem vagyok ilyen otthonülő típus, hogy akkor most így, jaj, de jó, akkor most fél évig, nem tudom, sütögetek, vagy konditerembe járok, vagy nem. Szóval mindig kell valami, amit úgy csináljak. És mindig ilyenkor fölteszem magamnak a kérdést, hogy mi az, ami még érdekel. És akkor, amikor megszülettek a gyerekeim 2003-ban, akkor igazából elkezdtem tényleg valóban a pedagógia iránt újra érdeklődni, amit egyébként tanultam, ugye a bölcsészkoron meg középiskolai tanári végzettségem lett ott, és elkezdtem drámapedagógiára járni. Mert nagyon érdekeltek, és táborokat csináltam fiataloknak, tehát a mai napig a legjobb élményem, amikor ilyen iszonyat fáradtan 70 gyerekkel voltam egy hétig, és utána állok a Széll Kálmán téren, bár nekem mindig Moszkva tér marad, és akkor azt érzem, hogy most boldog vagyok. Most nagyon fáradt vagyok, de most boldog vagyok, mert ez a hét csodálatos volt. És tényleg a tanítás az a mai napig nagyon fontos, és azért, mert ugye a drámapedagógiát akkor elvégeztem, mert úgy éreztem, hogy még van bennem felesleges idő, energia ott a színészet mellett a Pesti Magyarban, bár tényleg jó szerepeket játszottam, de mégis ezt éreztem, ezért drámapedagógusként tudtam elkezdeni 2012-ben, hogy én legyek a Pesti Magyar Színi Akadémia vezetője, és ez a mai napig tart, ez 14 éve volt, és azóta én vezettem ezt az intézményt. Egyébként most volt a 60. születésnapja, a Nemzeti Stúdió volt eredetileg a Pesti Magyar Színi Akadémia, és ugye ma így hívják, és ott voltak a stúdiósok is, és együtt ünnepeltük a 60. évfordulót, és 14 évet ebből én vezettem ezt az intézményt.
Akkor te mai napig bejársz oda ott a művészbejáron?
Nem, mert már nem ott van tehát nagyon, ez is egy hosszú történet. A stúdió azért jött létre, hogy a Nemzetiben statiszták legyenek, de egy nagyon színvonalas, a mai Kossuth-díjasoknak nagyon nagy része és hatalmas művészeknek nagy része ott tanult, ott kezdte el a tanulmányait a stúdióban. Aztán lett ez ugye Pesti Magyar Színi Akadémia, de lassan valahogy ez az együttműködés megszűnt, és állami iskola lett 2016-tól, és most a Budai Gimnázium intézmény, és egy külön épületben vagyunk mi a 9. kerületben, úgyhogy most már nincsen kötődés a színházhoz, csak a neve maradt meg.
De neked még van kötődésed a színházhoz, mert hogy az, hogy igazgatsz egy-két színházat, az egy dolog, az, hogy foglalkozol drámapedagógiával, az egy másik dolog, de hogyha nem tudom, egy cseresznyiskertet éppen valahol föltennének a színpadra, akkor abban látjuk a Benkő Nórát.
Ez egy nehéz kérdés, mindenki kérdezi, hogy nem hiányzik. Tehát, hogy nem hiányzik a színészet, ami az álmod volt. És azt kell mondjam, hogy valahogy az életet én szerintem mindig nagyon összetetten szemléltem. Tehát, hogy nem csak a színészet érdekelt, vagy nem csak a pedagógia vagy a gyereknevelés, vagy akár a francia nyelv, vagy bármi, hanem ez mind egyben. És tulajdonképpen most, hogy színházat vezetek, most tehát ezek a tudás elemek valahogy összeértek. Tehát tényleg azt gondolom, hogy alkalmas vagyok arra, hogy kiválasszuk közösen a művészeti vezetőmmel együtt a legjobb előadásokat, amiket mi annak gondolunk, és meg is tudjuk hívni a Városmajorba. És hogy tényleg színész, és akár egy kicsit rendezői szemmel is lássam azt, hogy mi történik a színpadon, és őszintén a lelkem mélyében nézek, azért nem hiányzik, mert annyira sok a feladatom, annyira sűrű a tanítás, az akadémia, a Városmajor, a kristály, hogy örülök, hogyha néha kifekszem a napra.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója Benkő Nóra. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Ismerlek jól, benned lélegzem már, hozzád láncolt száz illattal minden nyár, mennyi szép közös emlék szól a rozé színű égboltról. Egy bőrönben minden felhő elfért, voltunk már távol, kár volt minden percért, amit még veled átélnék. Nekem nem csak egy álomkép. Ma szabadabb vagyok veled, mert ez az ég a miénk. Velünk sír, ha muszáj, ha közös szavakat kap a szívtől a száj. Jött néhány nagy csend, és elvesztettünk párszor majdnem mindent. Múltunk tengerek ringadták, ezer év örömét hívják. Ma szabadabb vagyok veled, mert ez az ég a miénk. Velünk sír, ha muszáj, ha közös szavakat kap a szív.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad, illetve a Kristály Színtér igazgatója, mindemellé színész és műsorvezető ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Jó itt lenni.
Meg annyi dologról beszélgettünk, a múltaddal, meg a színházzal kapcsolatban, meg a Sinkovics Imrét, meg a Kállai Feri bácsit, meg a Béres Ilonát, stb. Említetted, akikkel együtt játszottál pár évvel, évtizeddel ezelőtt, még az akkori Nemzeti Színházban, most már Magyar Színház, korábbi nem, Pesti Magyar Színház, és akkor gyorsan ugorjunk ki a Városmajorba, és akkor most a különböző tévés megmozdulásokat hagyjuk, mert hogy ahhoz is volt egyébként között műsorvezetőként. Na de hogy, egy ilyen sztereotípiából induljunk, és romboljuk le gyorsan. Ilyen urbánus legenda ez szerintem csupán, hogy a Városmajori Szabadtéri Színpad, akkor a belbudai polgárság jár csupán oda, mert azon neki közel van.
Hát akkor lerombolom. Egyébként a felmérések alapján tényleg a környező kerületekből jönnek a legtöbben, hiszen közel van, de mindenhonnan is érkeznek. És azt gondolom, hogy ugye én 2020 óta vezetem, most már pont belegondoltam, hogy ez a hetedik évad, vagy a hetedik nyár, amit én szervezek. És azt gondolom, hogy beletettük az emberek fejébe azt, hogy egy olyan minőségi színházat alkotunk itt Budapesten, ami tulajdonképpen hiánypótló, és ezért igenis messzebbről is érkeznek sokan. És azért hiánypótló, nem azért, mert ezt szeretjük magunkról hangoztatni, hanem azért, mert június közepén, végén bezárnak a színházak. És majd október elején nyitnak ki. És aki színházba akar menni, tehát valóban színházba, tehát nem egy koncertre, vagy egy bármilyen zenés történetre, hanem mondjuk egy prózai előadásra, csak hozzánk tud menni a Városmajorba. Ezért nagyon nagy a felelősségünk, hogy milyen előadásokat hozunk. Ez minden évben nagyon nagy fejtörés, és nem úgy működik, hogy ajánlják magukat a színházak, bár ajánlják, de nem úgy, hanem hogy van egy művészeti vezetőm, egy csodás nő, Pere Martoni Krisztina, aki tényleg minden nap színházban ül. Tehát járja a határon túli területeket, a vidéki területeket, a legkisebb társulatokat, tényleg ma például vizsgát fog nézni, és holnap a Nemzetibe megy, holnap után megy a saját kis kocsijával Marosvásárhelyre, aztán Újvidékre, és mindent lát a saját szemével, és nagyon hasonló az ízlésünk, és tényleg olyan előadásokat hív, amiket úgy mondom, hogy büszkén megmutathatunk a közönségnek, akik nem csak budapestiek, de azért főleg budapestiek.
Ezek szerint akkor ketten vagytok ebben a bizonyos döntőbizottságban, hogy akkor mi az, ami bekerülhet az adott évadban?
Igen, művészileg abszolút mi döntjük ezt el. Ugye kiemelten fontos a Szemle Plusz zsűrizett programsorozatunk, amit nyár végén, augusztus végén, szeptember elején szoktunk mindig megszervezni, mert hogy itt három vidék és három határon túli előadás léphet a nagy színpadra, és a Kristály Színtéren kamaradarabok, egy-két fős kamaradarabok vannak, és hát szerencsére nagy harc van, hogy kikerüljön be ebbe a 12 előadásba, és ez természetesen pozitívan mondom ezt a harcot, tehát hogy ez most már egy dicsőség, mert hogy utána mindig szervezünk egy hatalmas gálát, és azt azon a gálán látszik, hogy mennyire örülnek a díjaknak a díjazottak, de a legfontosabb mégsem a díj és a verseny, mert azért egy művészeti ágban versenyeztetni tulajdonképpen nonsens. De hanem az, hogy komolyan veszi mindenki, és hogy utána találkozunk egymással. Minden egyes előadás után nálunk van fogadás. Ott maradunk hajnalig, beszélgetünk, eszmét cserélünk, és talán ez a legfontosabb, hogy én amikor azért a színházban voltam színésznő, elég keveset láttam abból, hogy mi történik körülöttem. Mindenki a saját burkában él. És hogy felfedeztem olyan műhelyeket itt az elmúlt 7 évadban, amikről nem is hallottam, nem is tudtam, és tényleg fantasztikus csodákat állítanak a színpadra.
Majd beszélünk a különböző előadásokról, amik lesznek még, vagy várják majd a közönséget ott nálatok, akár a Városmajorban, akár a Kristály Színtéren, viszont hogyha Szemle Plusz meg verseny, akkor nyilván nem ketten vagytok a döntőbizottságban, mint ahogy egyébként ugye az előadások tekintetében, igen, hanem ott azért szakmai zsűri van, akik majd eldöntik.
Igen, minden évben nagyon nagy figyelemmel válogatjuk a zsűrit. Egyébként nagyon fontos számunkra, hogy mindenhonnan jöjjenek. Én megpróbáltam az elmúlt években is valahogy középen állni, de nem úgy, hogy jaj, se itt, se ott, hanem itt is, ott is, olyan szempontból, hogy tényleg művészileg nézni a produkciókat. Ha valaki bárhonnan független ilyen oldal, olyan oldal, és reméljük egy idővel nem lesznek oldalak, tényleg minőséget hoz létre, akkor azt meghívom. És ha persze, akkor, hogyha műszakilag meg tudom hívni, és ha anyagilag ki tudom fizetni. Ezért itt voltak problémák az elmúlt időszakban.
Olyan is volt, hogy jövünk, mi fizetünk, csak hadd legyünk ott.
Nem, olyan nem volt, de olyan volt, hogy pályáztam azért határon túli történetekre, és általában nem kaptam egy fillért se, de ez legyen a múlt, és nézzünk előre. Én azt gondolom, hogy mindig az ügyek a fontosak, és ez nekünk egy nagyon fontos ügy. Egyébként még egy ügyet szeretnék mindenképpen, ha elhangozna idén a kultúra mindenki szlogennel, vagy hát nem is szlogen, egy nagyon fontos mondattal egy olyan ügyet szolgálunk, hogy vannak olyan nézők, akik igenis nem tudnak a kultúrához hozzáférni. Mert most már 10 000 forint nagyjából egy jegy. Nálunk egyébként még próbáljuk olcsóbban tartani bizonyos helyeken, de mi se tudunk megélni egybevétel nélkül, és ezért megkerestünk olyan csoportokat, akik valóban rászorulóak, és sosem tudnának eljönni színházba, és 350 jegyet adtunk ingyenesen ilyen rászoruló családoknak.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója, Benkő Nóra. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Vannak azok a napok, mikor csak fekszem is rá. Rád gondolok, milyen jó lenne, ha és mi lenne, te velem úgy, és nekem te, meg hogy így mi, de igazán együtt, nem csak haver, aki jó, ha van, persze tudom, ez is szép, mindegy, felejtsük el, én is megleszek magamban boldogan. Holnaptól nem akarok álmodozni róla.
Mert holnaptól nem akarok álmodozni rólad. Holnaptól nem akarok vágyni rád. Majd, ha elég erősen gondolok a fehér elefántra helyetted, akkor majd talán kevésbé szeretlek.
Petőfi Rádió
Kultúr Fitness Sunny Rolanddal.
Éjszaka legmélyebb álmomban én elrepültem hozzád. Sok ezer csillag és hold között száguldoztam egy harmónián. Csak ugyan eljöttem, itt vagyunk. Szél este tárt ki az ablakod. Berepülök, és te ott vársz, hogy elzongorázz nekem egy altatót. Ragyogó reggelre ébredek fel, rádöbbenek, hogy te létezel. Nem csak egy álomkép voltál, hisz itt mellettem, te is ébredezel. Csak jelzd nekem újra a dalt, és emlékezz majd én rám, amikor nem leszek itt neked, hogy elmondhasd, ha valami fáj. Bár csak tudnám, hogy gondolsz-e rám, legmélyebb álmaid, bár látnám. Csak jelzd nekem újra a dalt, és emlékezz majd én rám, amikor nem leszek itt neked, hogy elmondhast, ha valami fel. Amikor nem leszek itt neked, hogy elmondhast, ha valami fáj.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatónője Benkő Nóra ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
Hello!
Piros ruhában vagy, úgyhogy akár bárónő is lehetnél, ha nem Lili. Ez már úgyis elmúlt nálatok.
Igen, ez most vasárnap volt a Lili bárónő Kecskemétről, Péres Attila rendezésében. Nagyon fantasztikus előadás.
Nézzünk előre. Hát kicsivel távolabb áll a Lili bárónőtől, de Mrs. Lipton elég jó teákat csinál itt ott néha.
Igen, az Olai produkcióval egyébként évek óta szoros az együttműködésünk, és idén kétszer is jön a Csengetett Milord előadás. Egyébként már majdnem telt ez, úgyhogy ha valaki még nagyon szemfüles, talán egy-két jegyet elkap. És Agatha Christie Éjfél tájt című írása is. És nagyon szeretjük ezt a csapatot, de egyébként kiemelném a saját idei saját produkciónkat, vagy hát koprodukciónkat a Loop Színházi Társulással. Ez az Emberek, Helyek és Dolgok című előadás, ami egyébként a függőségekről szól, egy színésznőről, aki hirtelen rádöbben, hogy már nem is tudja, hogy mi a valóság és mi a képzelet, mert annyira a függőségek mámorában él. Lovas Rozi játsza, és Udvaros Dorottyával a főszerepben, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a produkció július elején egy nagyon fontos állomás lesz a mi együttműködésünkben, mert egyébként évek óta hívjuk a Loop előadásait.
Erre a későbbiekben pont rákérdeztem volna méghozzá olyan felvezetéssel, hogy említetted, hogy amióta igazgatónőként dolgozol, azóta rácsodálkozol, hogy milyen sok ilyen független vagy szabad társulás létezik, és hát ugye ők is pont ebbe a kategóriába tartoznak, és úgy van ez összekötve nálatok, vagy úgy kötöttétek össze, hogy ne germanizáljak, hogy egyébként ti olyan színház vagytok, hogy nem csak befogadó színház vagytok, nem csak hívtok előadásokat, hanem vannak saját előadások is, és ez pont az. Ezen kívül lesz még valami saját?
Évente általában, hát így ennyit tudunk megengedni, hogy saját produkciónk legyen, általában egy, s a kiemelt saját, tavaly kettő volt, de idén ez lesz. Ez egy nagyon fontos közös együttműködés. Egyébként pedig tényleg a Szemle Pluszról már beszéltem, de nagyon fontos, hogy nekünk az évadon belül egy svédasztalt kell a nézőknek adnunk. Egy nagyon minőségű svédasztalt, mert ugye az anyagi korlátaink, ugye nem tudunk mindenkit meghívni. Tehát nagyon fontos, hogy kiket hívunk meg, és vannak koncertjeink, Lovasi jön például, vagy...
Az összes kérdésemet, fel nem tett kérdésemet megválaszolod.
Bocsánat, a begrecsósat, tehát, hogy nagyon-nagyon sokan. Tényleg szuperebb koncertjeink vannak, de ezek általában koncertszínházak, mert azért vigyázunk a lakosságra, akik körülöttünk vannak, és nem biztos, hogy rockzenét szeretnének hallgatni. Egyébként pedig a színház a főlábunk, tehát a színházi előadások. Itt azért nyári szórakozásként nagyon súlyos darabokat inkább a szemlébe tesszünk, mert sokan azért egy könnyed csillagos égbolt alatti szórakozásra vágynak, és mi megpróbáljuk azért a könnyedséget és a tartalmas összekapcsolni, tehát hogy ne csak az legyen, amiközben csodálatos, ha az ember szórakozik, de hogy mégiscsak legyen valami, amit elviszünk magunkkal haza. És egyébként vannak stand-up estjeink. A stand-up estjeink azok olyanok, hogy egy ember áll a színpadon, és 800 ember nézi, ami hihetetlen számomra, például most volt Steiger Bart Krisztián a Generációkról, vagy Csányi Vilmos csodálatos előadásra, de jön Mérő László, vagy jön hozzánk ugye az Egy Életem produkcióval Csúlya Imre, és egy másik ilyen Egy Életem produkcióval Szinetár Dóra, és hogy egy ember áll a színpadon és izgalmas. Tehát, hogy nem kell minden áron egy hatalmas csinadattal ahhoz, hogy lekösse a figyelmet. Úgyhogy ez is egy fontos lábunk. Egyébként a Duma Színházzal, akik szintén ugye stand-uposokkal, a Bödöcs, Ráskó, Eszter, Hatházi, tehát, hogy ők is folyamatosan jönnek hozzánk, már 5 éve, 6 éve állandó partnereink, és nagyon fontos a gyerekláb is. Halász Judit nélkül nincs Városmagyari szabadtéri színpad semmelyik nyáron, de most a Piros Esernyő is jön Szentendréről, Presser zenéjével, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy csodálatos családi esemény lehet. Úgyhogy nagyon sok lábon állunk, és tánc is van nálunk, mert a Szegedi Kortásból lett az Isteni Színjátékkal jön hozzánk, és mindegyik etapot, tehát a Poklót, a Purgatóriumot és a Paradicsomot más koreográfus koreografálta, úgyhogy ez izgalmas lesz nagyon.
Vannak tehát egyszemélyes előadásuk, vannak saját előadásuk, meghívott vendégelőadásuk, és szinte minden műfajt említettél, ami a színházba befér, egy közszínházba befér, vagy egy szabadtéri színházba, egyet nem említettél. Komolyabb zenei irányba elmegy a Városmajori szabadtéri színpad. Úgy értem, hogy például egy Traviátát, egy Don Carlost, egy akármit be tud-e fogadni, vagy akar-e befogadni a Városmajori szabadtéri színpad?
Volt már rá példa, tehát az elmúlt 6 évben abszolút volt, komoly zenei koncertünk is, és opera is, de az, az igazság, hogy erre már van más hely Budapesten, például a Margit sziget, tehát azt gondolom, hogy nekünk azt a piaci hiányt kell kitöltenünk, ami igazából máshol nincs, és azért mondtam a prózai színházat, és a színházat, és a stand-up esteket, mert ezek 3000 fő előtt nem élnek meg. Viszont nálunk a 770 fő előtt még abszolút működhetnek, meg hát vigyázzunk azért a környező lakóknak az érzékenységére, hogy ne minden este zenés legyen, mert nem azért ott laknak, és nagyon köszönöm nekik, hogy mondjuk 10-szer egy nyáron ezt így elfogadják, de azért minden este nem lehetne zenés műfaj.
Ott ülnék kint a teraszon egy pohár üdítővel.
És ingyen hallgatnád.
Körülbelül. Ráadásul ezekben a melegekben egy fürdőgatyában, és akkor nézd meg, így is lehet színházba járni.
Igen.
Ja, mennyire néztek előre, vagy mennyire szerveztek előre, lehet, hogy így pontosabb a kérdés, mert az, hogy bekerülnek a meghívott előadások, az egy dolog, na de hát őket gondolom, hogy már egy fél évvel, egy háromnegyed évvel korábban le kell szervezni, le kell egyeztetni. Tehát, hogy most itt ülünk, mindjárt július van, de ti, ha nem is most, de gondolom, hogy már augusztusban a következő évadot tervezitek.
Én imádom ezt a kérdést, hogy ti mit csináltok télen? Hát ezt. Egyébként Pere Martoni Krisztina már járja, igen, tehát, hogy az összes fesztiválon ott van, az Ördögkatlanon, az Oszton, a mindegyik fesztiválon ott van, egész nyáron ahova tud, megy, és néz, és aztán utána ősztől is természetesen. Nagyon fontos, hogy mindig friss előadásokat hívunk. Tehát figyelünk arra, hogy nem 10 éves produkciókat, aha, hanem hogy mindig a friss repertoárból próbálunk válogatni, és igen, előre nézünk, a saját produkcióinknál már a tárgyalásokat folytatunk a jövő évi saját produkciónkról, illetve erről van 5 éves tervünk, hogy kikkel szeretnénk együttműködni. Általában azokkal az alkotókkal, akikről azt gondoljuk, hogy meg tudják termékenyíteni tényleg a magyar színház életet, és ezek nem ilyen nagy felengzős szavak, és mindig azt szokták mondani, hogy ez szubjektív. Azért ez nem szubjektív, amikor az ember érzi, hogy mind a lelkére, mind az agyára hat egy előadás, hogy ez mennyire innovatív, hogy ez mennyire aktuális, hogy ez mennyire akár hatásos, és nem egy múzeális történet, hogy ismételten századszor elővesszük a cseresznyéskertet, hogy visszautalja. Egyébként azt is jól meg lehet csinálni.
Egy legeslegutolsó kérdés a végére, Nóri, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. A Kristály Színtér és a Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatója vagy, vagyis neked a nyarad munkával telik, amíg mások, nem tudom, hűsölnek a Császárkomjádi úszodában, addig te ott vagy kint, és akkor szervezel előadásokat, nézel, stb. Stb. Vagyis neked a pihenés az majd szeptember végén, október elején, addig meg meló, meló, meló?
Igen, ez így van. 1-2 napra tudok csak elszökni, én már 7. nyaram ilyen, de azért ezt nagyon élvezem. De például elmentem tavasszal Vietnámba egy bő 2 hétre, tehát ilyeneket csinálok akkor, amikor éppen nincsen évad, és akkor megpróbálom bepotolni azt, ami nyáron elmarad.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Én is köszönöm a meghívást.
Régtől fogva úton vagyok, folyton folyvás vándorodok. Mi az oka, nem tudhatom, utam rovom napról napra, éről ére, napról napra, éről ére, hely. Megkóstolva első lépéseim óta a nagy égi sátor alatt utam rovom napról napra, éről ére, napról napra, hol zokogván, hol zokogván.